Ez bonyolult kérdés, ez csak a hermeneutika tudja megoldani ezt a kettős valóságtudatot. Nem merném állítani, hogy Csokonai nem hitt volna a túlvilágba, de van ez a híres történet, ugye nem tudom mennyire közismert, megtörtént eset állítólag. Aki utoljára beszélt Csokonaival a halál előtti percekben, az meséli el, de a Dobbi könyvében van benne, ha jól emlékszem, hogy volt egy vendége Csokonak, nagyon rosszul volt már, ugye hát a tuberkulózis úgy hatott Debrecenbe, hogy tudták, hogy szinte hány napja van hátra, nagyon rosszul volt, és volt egy vendége, és azt mondta neki a Csokonai, hogy hát nem tudom, be tudná ajánlani Szentgyörgyi doktorhoz. Ha ezt megtenné nekem, akkor én meg mindjárt beajánlom a Jézus Krisztushoz. Tehát, hogy most vagy viccet csinált ebből, vagy nem, de minden esetre azért ott volt az ő fogalomkészletében, és lehet nem is foglalkoztatta ez, hogy ez milyen konkrétságban. Mert ugye ez mindig érdekes dolog, hogy megyünk a temetőbe, és az, hogy feltámadunk, régen ki volt írva a temető fölé. Ez azt se ingerli, aki esetleg konkrétan nem hiszi azt, hogy halála után találkozik az édesanyjával fizikai valójában, hanem ez egy olyan nyilatkozat, amelyik nyilatkozatot én tudok megtölteni tartalommal, az az én feladatom, ezt milyen szinten gondolom el. És az a Csokonai dolga volt, hogy ezt hogy milyen szinten gondolt el, ezt egy kicsit elvontá, stilizálta, vagy teljes konkrétságában. Ezt most már úgy tudom, hogy a katolikus egyház is elfogadja ezt a sokféle valóság képet, illetve a csodákkal kapcsolatban, legalábbis majd leesett az állam, amikor itt volt a pápa, és elment ugye Mária Pócsra, ahol volt a könnyező Szűzmária, és egy katolikus teután azt mondta, hogy hát akit ez a hitel megerősít, hogy könnyezett a Szűzmária kép, az higgyen benne. De akit ez zavar, hogy ez egy képtelenség, annak nem kell ebbe hinni. Tehát már a katolikus egyházban is van egy ilyen sajátos, kettős valóság dolog, hogy amennyiben ez valakinek segít az életet elviselni, az nyugodtan igyen a csodán. De akit ez zavar, nem olyan alkatú, annak nem. Most ez megvolt ebben a korban is, de azt hiszem Tompáékban is, Aranyékban is, hogy mondták, de nem lehet tudni, mennyire, milyen szinten érték. Tehát van egy gyönyörű szép két sora, vagy egy sora Aranynak, ugye, mint mindenki tudja, neki 21-nál évesen halt meg a kislánya, ugye a gyerekszülés után is Aranyt ezt teljesen kikészítette, és verseket kérdezett, és abbahagyta, nem bírta meg én a verseket. De aztán egy versről így felmaradt, hogy a lélek él találkozunk. Ezt Arany borosztó komolyan vette, ő viccből ilyet nem írt. De hogy ezt, hogy a lélek él, és találkozunk a kislánya, ezt hogy kér, milyen szinten kérdezte? Ez már az ő dolga. Nem is szabad benézni azt hiszem ebbe a zugba, hogy ezt ő milyen formában gondolt. Tehát valóban azt hitte, hogy a halála után majd nem tudom milyen form, vagy pedig ez egyszer az, hogy annyi szeretet, annyi jóság, annyi érzelmi kötődés, az teljesen nem veszhet el. Annak van valami transzcendens ereje. Tehát ezért érdekes ez a kor, mert ezt ilyen finoman kezelik, és nagyon elgondolkodható, azt hiszem. És olyasmiről gondolkodtatja az embert, amiről manapság azt hiszem nem olyan divat elgondolkodni.
Beszélgetésünk során említette Levicki Gyula nevét, ami ugye azért is érdekes, mert talán mondható az, hogy Tompa Mihályhoz hasonlóan egy picit az irodalom történetben, mintha kiszorult volna a beszédtémák közül, holott ugye a vallásos lírája is elég érdekes és elég termékeny.
Igen, Levicki ugye azért volt egy jó darabig nagyon népszerű a századfordulón, mert őnek hát volt egy ilyen pikás, ugye ez a törvénytelen származás, meg ez, hogy karácsony este egy nyilvánosháznak a diványán alszanak ketten egy diványon mixáltal, ugye ez elég bizarr. Na most a fiatalság az mindig vonzódik az érdekeshez, a szokatlanhoz, az átlagtól elütőhöz. Tehát Levickinek volt egy ilyen még ezt is írta egy gics romantikája, az ő szegénysége, éhezése, furcsa életsor, stb. Na most ő tehát roppan népszerű volt akkor, amikor Adi fellépett, Adi abszolút az ő tanítványának vallotta magát, később is megvolt a rangja, hiszen ő az első igazi nagyköltő, aki az Arany Petőfi Tompa szinthez képest egészen mást ad. Ő deklarálja is. Hazafias költészetre nincs szükség, mondja ő. Ő nagyon jó hazafi, de 67-ben a kérdés megoldódott, itt nem kell állandóan melszibárdokat írni, stb. Stb. Tehát ő egy radikálisan újat hoz, ami lehet nekem ellenszenves, de tudnom kell, hogy csak úgy megyünk előre, hogyha a legkitűnőbb ára is egy azt megcáfoló B, egy antitézis jön. Tehát a Rebickinek itt nagyon nagy szerepe volt, hogy mekkora költő volt igazából, most már független a szerepétől, azt nehéz megmondani, ebben változás van. Én azt hiszem, hogy jelentős költő, talán, ha muszáj volna ilyet mondani, talán a Tompának, talán a Tompában én több igazi komoly költői talentumot érzek, egy fokkal talán, de a rangjuk az közel áll egymáshoz, azt hiszem. Tehát egyik se Vörös Marti, egyik se Adi, de talán mintha Tompának egy-néhány versében magasabbra fokra jutna a művészi tökéletesség. Rendszerűen is nagyon szép a Plánhalála, nagyon szép versei vannak. A vallásossága is érdekes. Na most ezt mondtam már, ugye, hogy ez divat is a korban, a vallásos téma, hát maga ez a Plánhalála téma is, ugye ez, amit hát ugye a kor pesszimizmusa mindenkitől, Schopenhauernek volt nagy rajonkója. Tehát ő Krisztusban a keresztény a szomorú vallást ünnepli, elég egyértelműen azért, mert ő egy ilyen kudarc ember és szomorú ember, tehát a részvét, a szánalom, és ez erre nagyon, hogy mondjam csak, megint egy mai divat szó, nagyon vevők abban a korban, ugye. Ez teljesen eltér minden korábbitól, ez a szenvedőkkel azonosuló, ez a kokottot befogadó, a csak lelki értéket elismerő szánalom, ez egy teljesen új. Hát ez Vörös Martitól Makó Jeruzsálemtől, tehát ez borzasztó távoli dolog. Tehát van egy újdonságértéke, vannak igazi nagy, nagyon szép vallásos, az Inri példa, nagyon szép vallásos verse. Azt hiszem, hogy ő képes volt igazán egy ilyen, nagyon más, mint Tompa. Tompa mindig az életét faggatta, ő mindig konkrét helyzetekben dühöngött, könyörgött, milyen úristen az, aki elvesz a két gyerekemet. Reviszki, hogy beleomlott ebbe. Szóval ott a sok szenvedés, éhezés között ő megállt egy útmenti kereszt mellett, és ránézett Krisztusra, és azt mondta, hogy mi szenvedők. Tehát ez egy nagyon teljesen más azonosulás. Ugye Tompa ugye egy ilyen indulat módon, vagy indulatos módon, számonkérő módon, vitatkozó módon, Revickiben volt valami ilyen furcsa, dekadens azonosulása a kereszténységgel. Ki itt nem szenvedett, az mind pogány. Tehát nagyon érdekes, erősen szubjektív értelmezés a kereszténységnek. Hát a szenvedés önmagában még ugye tulajdonképpen nem elég, de ő úgy érezte, nagyon szerette az orosz írókat, Turgenyevet, tehát ez már egy más korszak, egy más ízület. Hát ugye Arany, Tompa, ezek 30-as években eszmélkednek. Hát hol van még akkor Turgenyev? Hát az egy más a szöveg összefüggés, a mai divatos szóval a kontextus is, és más is ez a nagyvárosi költő, aki mint egy valami felfedezi magának a vallást, akinek a számára, és most furcsa a szó, akinek a számára igazán modern az érzelmi katolicizmus, az érzelmi kereszténység. Ugye milyen érdekes, ugye? Ezt vették a fejük közé, az ócskaság a vallás, és ő meg rettentő modernnek, újszerűnek érzi, szembe kétségű Aranyéknak ez a kicsit száraz, kicsit racionális vallás, etikus, erkölcsi alapúval, ő ezt az érzelmi azonosulást, ezt a odaborulást, tehát nekem, aki senki nem segít, nekem, akivel senki nem törődik, én, aki mindenkinek a lába kapcsán vagyok, én ránézek arra a feszületre, és ott megértem azt, hogy van egy igazság, és van egy szeretet. Tehát ez teljesen más világ, azt hiszem világos ebből is, hogy ez nem véletlen, hogy a katolikus volt tudomásom szerint. Ezek érdekes nem jönnek ki.